Karcolat. A Karc FM portré műsora. Ma Perry és Klárával.
Az ősképek ismerete, a néphit mai napig fennmaradt szokásvilága, a kereszténység és a magyarság vállalása vezette Molnár János festőművész ecsetvonásait, diktálta forma és színvilágát, amikor képein megörökítette Jézus szenvedés történetét. A passiót, Krisztus keresztre feszítését nem a hagyományos módon festette, nem a stációkat mutatja meg, hanem azokat a példázatokat, az árulás, a kegyetlenséget, a hazugságot, az anyai szív nagyságát, a csodát, amelyeket a legfontosabbaknak tart. Felhívja rá figyelmünket életünk és jövőnk érdekében. A reményt a megmaradásra az adja, mondta Berecki Zoltán református lelkész, aki a kiállítást megnyitotta a Józsa Judit galériában, hogy Jézus ma is velünk van. A művésszel és a lelkésszel is beszélgetek a mai karcolatban, köszöntöm hallgatóinkat, Peri és Klára vagyok. A népi hagyomány szerint, mondja Molnár János, ha az ember a világot, a mindenséget akarja festeni, akkor abban benne kell lennie a napnak és a holdnak, a csillagoknak, a tűznek, a víznek, a földnek, a levegőnek és a világfának. De ezen a képen itt a világfa a kereszt. Holnap nagypéntek, a szenvedés napja. Tovább gondolkodásra szánom mai beszélgetésünket. Itt az első képen, ahova oda vezetett, éjszaka van, sötét van, és az első képe az árulás története. Itt kezdődött minden.
Jézus imádkozik, és akkor felbukkan az embereknek a csapata. Jönnek fel a hegyre, és akkor Júdás a csókjával megjelöli Jézus, hogy na ő az, őt kell megfogni, és a poroszlók már el is kapják őt, és akkor ott van még a templom szolga, ott a kés a kezébe, és mutatja, hogy biztonság esetén fogja a kést, hogyha bármi van, akkor ő közbelép.
Nagyon fontosnak tartja ezek szerint maga az árulást, hogy minden szörnyűséghez az vezet voltaképpen. Vezetett régen, Jézus idejében, és azóta is a történelem során, hogyha végignézzük, mert a következő kép az már, amikor a kerítésen a kakas kukorékolt a kakas, mert háromszor árulta el maga Péter.
Ő volt az első számú tanítvány tulajdonképpen. János volt, aki így van megnevezve, hogy a tanítvány, akit Jézus szeretett. Ez volt János, de Péter volt az egyes szám. Tehát a hit, a szilárdság, hát a kőszikla. És hát mégis elárulja, most mentsük fel szegény Pétert annyival, hogy hát őt ott nagyon megszorongatták. Halálfélelemben volt nyilván, amikor az a sok ember ott ráment, hogy te voltál, ott voltál, láttuk, hogy ott voltál vele. Hát nagyon, az emberi esendőség. De Klári, az árulás az a legbestelenebb dolog, amikor egy házastárs elárulja a másikat, amikor egy barát elárulja a másikat, amikor egy katona a másikat. Tehát a legrosszabb, legaljasabb emberi tulajdonság az árulás. Mert a félelem megbocsátható, mert úgy alakulnak a dolgok, de amikor tudatosan elárulom a másikat. Hát ez a legszörnyűbb.
De micsoda kegyes dolga Istennek és fiának Jézusnak, hogy még ezt az árulást is képes megbocsátani, hogyha az ember kéri a megbocsátást.
Igen, de hát azt mindig kérni kell a bűnbocsánatot, de ha majd nézik itt a képen, látják, hogy Jézus visszanéz a két katona közül, és nem haraggal néz, hanem inkább a szánakozással néz Péterre, hogy hát szegény. Mégiscsak beteljesedett a sorsa, mert azért itt önvád biztos nyilván volt Péterbe utána, hogy a
hát
mestert.
Igen, de ahhoz, hogy így tudjon visszanézni az ember, azért nem csak emberi, hanem isteni belső is kell.
Ülői magaslatokon van Jézus ott a sok gonosz között. Majd ha megnézik, majd is látják, hogy itt vannak, akik Jézusnak az ellenségei. Majd érdemes megnézni, hogy milyen furcsa frizurájuk van nekik.
Milyen furcsa fejük. De már az az első két kép is, de hogy így körbenézek mindegyiken, a színeknek micsoda dinamikája van. Tehát a zöld, a zöldnek sok árnyalata, a sárga, a piros, hogy dominálnak, és az arcok, az alakok, minthogyha emlékeztetnének a népi festészetre.
Pontosan így van, ahogy mondja Klári. Ez olyan volt, mint hogyha egy műkritikus értő szemmel megbírálja a képeket. Most nem itt tudjak ehhez hozzátenni.
De hát azt, hogy annyira sugallja ezt a festészet, hogy nyilván ezt is akarta.
Igen, ezt szerettem volna. És én azt szerettem volna, hogy itt Hát nem bírok magammal a színek. Én nagyon szeretem a szép színeket, legalább legyen szép. Elég tragikus, ami ott van.
A következő képeken...
Itt, amikor a papokhoz beviszik Jézust, és akkor megy a kihallgatás. Megkérdezik tőle, hogy te lennél Isten fia? És akkor mondja, te mondád, az vagyok. És akkor a főpap felkiált, hogy nem kell lennek ide tanúk, saját maga káromolja Isten, mindenki hallotta. És akkor megtépi a mellyén az ingét, akkor íme Jézus el van ítélve. És ez az a jelenet, amikor Jézus nyugodtan áll, és a papok meg szinte megbolondulva ettől a helyzettől ott ordítoznak és kiabálnak.
A következő képen már korbácsolják. Hát talán ettől folyik már annyira, ömlik a vér végig Jézuson, amit az ember szintén nem szokott meg a hagyományos stációk festészetében. Itt már majdhogy nem Mel Gibsonnak a Passió című filmje jutott eszembe, ugye, amikor volt, aki nem is bírta. De hát végül is, minthogyha az szögecses a korbácsnak a vége. Utána nézed, hogy valóban így volt?
Igen, utána néztem, mert van a torinói lepel, ugye Jézus Krisztus halotti leple, és akkor ennek kapcsán nagyon nagy kutatások voltak, pro és kontra, megcáfolják, illetve alátámasztják. És az egyik kutatás az a sebeknek a millétét akarta igazolni vagy elvetni, és utána néztek a légió, tehát a római hadsereg rendtartásának fegyelmezési rendjének, hogy miféle korbácsok voltak. Sima korbács, utána több ágba font korbács, és olyan korbács, amiben bele voltak ilyen kődarabok, ólomdarabok fonva. És amikor azt akarták, hogy halálra korbácsolni valakit, hozzákötötték egy cölöphöz, egy méter cölöphöz, tehát hogy az ne tudjon falhoz lapulni, vagy ne tudja elrejteni magát. Tehát ez azt jelenti, hogy hátulról, amikor ütötték, körbe csapta őt. Úgy tudta megütni hátulról, hogy a mellkasát is megverte. A hasát, az ágyékát, a lábszárát elöltet, és amikor egy háromágú korbáccsal, amiben az ólomgolyók be voltak fonva, elkezdte verni, akkor rácsapott, akkor ezek a golyók ugye bele vágottak a testbe, akkor várt egy pillanatig, Isten megrántotta, tehát kitépte a húst belőle.
De
ez egy gyakorlat volt. Most nem tudom Jézust, hogy verték végül is.
De akkoriban ez volt a szokás. Azért belegondolni, hogy micsoda erő kellett ahhoz, hogy a meggyőződéséért vállalja ezt a szenvedést, és értünk emberekért.
Igen, és még végül is egy napot még korbácsozottan el kellett neki tölteni, és utána a keresztfát ugye ki kellett vinni a Golgaták hegyére másnap.
Nem látok képet Pilátus előtt. Itt van.
Itt jön már. Még a katonák, amikor az őrszobán még ráadásképpen, ezek brutálisak voltak.
Már rátették a tövis koronát?
Ott a tövis koronát, ott feszítik rá a fejére, és akkor nátszálakkal megverik, és megköbdösik. Tehát ez magánszorgalom volt. Ez nem volt ítélet.
Kijön belőle az embereknek a gonoszsága, és az, hogy kitombolják magukat abban, hogy másnak szenvedést okoznak. Itt áll Krisztus Pilátus előtt már tövéskoszorúval, és már vérző sebekkel.
Igen, Pilátus mossa kezeit, ugye, és a mondás is, hogy én mosom kezeimet, én ártatlan vagyok, emez igaz ember halálától, és ugye a poroszlók, vagy a katonák ott állnak, figyelnek Jézusra, figyelik a tomboló népet, akik ott ordítoznak, hogy feszítsd meg.
Feszítsd meg őt.
Feszítsd.
Hát ilyen tomboló nép mindig akad, sajnos szintén a történelem során, és itt már elindul Jézus a kereszttel. No, itt sincs az, ami általában a stációkban, ugye, hogy először esik el a kereszttel, másodszor esik el, hanem maga a keresztvétel és ahogy rogyadozva viszi, mutatja a szenvedését. De megjelenik Veronika a kendőjével ugyanezen a képen. Tehát amit nagyon-nagyon fontosnak tartott, azokat hozta össze Molnár János, azokat a történéseket egy kép.
Igen, a fontosabb a Veronika kendője, hogy van egy szánakozó, és Jézus hagy az emberiségre egy biztatást, egy üzenetet, hogy itt szenvedtem, értetek, és ezt hagyom rátok. Mert hát ugye a képen én úgy rajzoltam, hogy úgy festettem, hogy még ott is verik. Igen. Mert ott van egy...
az egész úton verik.
Ott egy kegyetlen fiú, hát úgy is rajzoltam, ő még azért egy kicsit rávág, hogy azért ne érezze magát olyan jól. Vagy nem is tudom, hát amit mondott Klári az előbb, hogy az emberi kegyetlenség, hogy az hihetetlen.
Ez is hihetetlen, hogy amikor a keresztre feszítik Jézust, akkor aki látja, annak megjelenik két angyal.
Hát ők fogják fel Jézus vérét, úgymond. Itt már itt mitológiai magasságokban vagyunk tulajdonképpen ezzel a képpel. Ez egy allegorikus kép, mert itt már bejön a napocska és a hold.
János, talán a jász gyökerei jöttek elő, hogy a jászoknál is?
Hát itt mindenkinél.
Hagyomány?
Itt mindenkinél általános népi hagyomány, amikor egy képet megfestesz, vagy úgy az egész világot bele akarod festeni, akkor benne kell lenni a napnak, a holdnak, a csillagoknak, a tűznek, a víznek, a földnek és a levegőnek. Mindezt összekötő a földi és az égi világot a világfának. Hát itt a világfa a kereszt.
És a kereszt alatt érdekesen nem a kövecses Golgota, a hegynek a képe, hanem egy város képe. Bontakozik ki két templommal egy hagymakupolás, és a másik pedig már a hagyományos.
Igen, igen, mert itt van a hármas halom, hát azt festettem. A hármas halmon áll a világfa, amire Jézus föl van feszítve, nyúlik fel a nap és a csillagok és a hold közé, és két oldalon pedig a kereszténységnek a két ága. Tehát a hagyományos keleti, most ortodoxnak mondjuk, a keleti az ortodox kereszténység, és a miénk.
A hármas halom bevonásával erre a képre Molnár János nem tart attól, hogy majd elfogultsággal fogják megvádolni?
Hát nem érdekel. A hármas halmon ott áll a világfa, és hát az, hogy kapcsolatba hozzák velünk magyarokkal, hát nem kapunk már eleget, jó, mi is kijelenthetjük azt, ami a miénk, amit mi szeretünk. Hát miért ne? Kapunk eleget innen is, onnan is, hát akkor miért nem mondhatjuk meg a magunkét? Hát nem hazudunk, nem bántunk senkit velem.
Megmaradt a nap és a hold itt a kereszt fölött, amelyen Jézus szenved, és valóban ömlik a vére. Most arra már annyit verték, annyit ütötték.
Ugye, amikor keresztre feszítik, akkor kap még plusz 3 sebet, mert akkor már a kezeit is átütik meg, és a lábait is, tehát akkor még szegény még kap. És hát a édesanyja, Szűz Mária és János apostol, a szeretett tanítvány, és ugye akkor Jézus leszól a keresztről, hogy ime a te anyád, mondja Jánosnak, és mondja az édesanyja, ime a te fiad. Tehát ő a maga részéről kilép a földi világból, és egymásra bízza őket. A hagyomány szerint János mindvégig az idős Máriának gondját viselte. Mert ez egy következő lépés csak. Még van egy másik dolog, az, hogy felraktam a napot és a holdat. Ezek nem kitalálmányaim. Ez homorodalmási lőportartóra van rákarcolva így, a nap és a hold. Ezt festettem fel, csak hát én kiszíneztem.
Hagyományos dolog, hogy a napnak arca van, igen. És bajusza?
Igen, igen. Ezen a homorodalmási lőportarton így van, ellenőrizhető, megnézhető. És a másik dolog, itt vannak a csillagok, és 4 csillag ki van emelve. Ez a Bak csillagkép. Én megkértem a fiamat, hogy nézzen utána, hogy amikor Jézust megölték, akkor milyen csillagkép állt. És akkor Marci utána nézett, és megtalálta, hogy földrajztudósok számolták ki, hogy mikor volt abban az időben földrengés. Ugyanis, amikor Jézus meghal, a templom, tehát Jeruzsálem templomnak a kárpityai megrepednek. Na most miért repett meg? Mert földrengés volt.
Ez a halál megrengette még a földet is.
Megrengette a földet is, tény az, hogy földrengés volt, és akkor a tudósok kiszámolták, hogy az mikor volt, akkor volt ráadásul, amikor Jézus meghalt, és akkor a Bak hónap volt, tehát a Bak jele, és azért festettem fel a Baknak a csillagképét oda, mert ez akkor történt. Így hitelesítettem most már mindenképpen a képet.
A síró emberek és hát a poroszlók is megjelennek ezen a képen, amikor Jézus már kilehelte lelkét.
Igen, igen. Itt az a jelenet van. A latrokat nem festettem fel, valahogy nem volt kedvem őket oda festeni. Ugye azt a római hadsereg előírásában van, hogyha megkönyörülnek az elítélten, akkor a kereszten eltörik neki a lábszárát. ugyanis a szerencsétlenek ugye a lábukkal próbálják felemelni magukat újból és újból, hogy tudjanak jól levegőt venni. Akkor lesüllyednek, akkor a tüdő összeszorul, és nem kap jól levegőt. És akkor lábával mindig löködi szerencsétlen fel magát. Eltörik a lábát, nem tudna löködni magát, pár percen belül megfullad. Ez a kegyelem. A római hadsereg előrásza szerint. Na most a két latrónak eltörik a lábát, és oda mennek Jézushoz, és mondja, hát ez már meg van halva. Na, akkor nem törik erre a lábaszállát. Na, nézd csak meg. Slándzsával belédöf, mint egy kegyelemdöfést, beledöfnek a tüdejébe, és látják, hogy víz folyik ki belőle, tehát telítődött a tüdő víze, meg van halva, egészen biztosan.
Ez az a kép, amikor már nem csak Jézus teste véres, hanem még a felhők is.
Itt már az.
Minden. Itt. Beborította a földet. Igen. A vér.
Sírnak a család tagok, ugye már most egyértelmű, és akkor még ez a kis szemétláda. Na, az egyik katona még kivolt karddal odáll, és akkor még nézi őket, hogy nehogy rendbontás legyen, mert aztán azt nem szeretjük. A másik döf, és a harmadik katona meg minket néz, hogy rendesen viselkedünk-e. Tehát itt a katonaság figyel, hogy minden rendben lezajlódjon.
Az előbb azt mondta, hogy nem volt kedve odafesteni a latrokat. János, mi diktál egy képen? Tehát elgondolja előre, vagy pedig menet közben valami vagy valaki vezérli a kezét, viszi?
Én mindig elgondolom előre, hogy mit akarok festeni, mert nem akarok esetleges képet festeni, én nem vagyok impresszionista. Na mondjuk... Nem így van. Először van az ötlet. Az csak úgy jön valahonnan, nem tudom honnan. És akkor utána kimunkálom agyilag, hogy az hogy is nézzen ki. Utána megrajzolom rendesen, és akkor a vázlat alapján elkezdek festeni. Amikor a festék is dolgozik, hogy én egy kicsit ma akarok csúranni, kicsit össze akarok folyni, kicsit sötétebb akarok lenni, akkor már ő diktál.
Egyszer azt mondta, hogy egy kép legyen igaz, és attól lesz szép.
Igen, ez pontosan. Így tartom. De hát Kári, ha megnézi, most úgy érzem, hogy avval együtt, hogy ez egy borzalmas dolog azért ez az egész Krisztus szenvedés története. Tehát ez nem galopfutás, ez szenvedés történet. De én amikor megfestettem, én úgy láttam, hogy azért ez szép. Szép képek.
Talán azért is, mert át tudta adni az üzenetet. Úgy érezte, hogy sikerült.
Igen, hogy talán sikerült, igen, és azt éreztem, hogy túl vagyok rajta.
Tehát azért közben mégiscsak szenved.
Amikor én mondtam a Juditnak, Józsa Juditnak, akinek a galériában most vagyunk, hogy én ezt megfesteném. És akkor ő azt mondta nekem, hogy vigyázz, tudnám, hogy mire vállalkozol. Mondom, ezt hogy érted, Judit? Én már megcsináltam Jézus szenvedés történetét, pontosan a passiót, azon belül a stációkat megmintáztam. Tehát ő ezt megcsinálta. És nem vagyok benne biztos, hogy ezt még egyszer megcsinálnám. Hát mondom, hogy. És akkor azt mondta, hogy te annyi szenvedésen megy az ember keresztül, hogy ez nem egyszerű dolog, úgyhogy készülj fel mindenre. És amikor csináltam, és jutottam bele egyre mélyebbre, hát nem volt egyszerű. És most, amikor vége van, most, hogy jaj, Istenem, túl vagyok rajta. Hát én nem véreztem, de azért szinte véreztem.
Jézust leveszik a keresztről. A szerettei és az apostolok egy létre másztak föl. Mit érezhetett akkor az az apostol, aki nem tudta ettől megvédeni?
De főleg gondoljon bele, hogy érezhetett az anyja, hogy a gyerekét ugye szedik le a keresztről. Nyilván nagy kétsége lehetett, hogy hát akkor most meghalt, akkor most hát hogyan? Meg miképpen lesz ezentúl?
Milyen lesz a világ nélküle?
És
még inkább a mellette levő képen, amikor az édesanyja ölébe helyezik a halott csupa vértestet.
Hát ez a legborzasztóbb dolog, amit hál' Istennek csak elképzelni tudok, hogy amikor egy anya, aki fölneveli a gyerekét, ahogy mondják, széltől is óvja. Hát Klári is tudja nagyon jól. Hát egy anya mi mindent megtesz a gyerekért. És akkor, amikor a gyerekem megnől, büszkesége neki, és akkor agyonverik, és azt a testet, amit születése óta ismer, azt megint úgy vérbe látja, mint amikor megszülte, de most már agyonkínzottan, meggyötörten, meghalva. Hát ez az egész passióba talán ez a legborzalmasabb. Tehát ez szerintem a legmélyebb része ennek az egész passiónak, amikor ez a dupla fájdalom össze ötvöződik egy anyának a fájdalma, és ugye a halott ember, embernek, Isten fiának a fájdalma, ez a legborzasztóbb.
Tán az anyát is, meg bennünket is, embereket akart vigasztalni a festő, azzal legalábbis én úgy veszem, hogy aranycsillagokkal festette körbe az egész képet.
Igen, ez ilyen ösztönös volt részemről, hát, hogy valamiképpen oldani ezt a borzalmat.
Ne sírjatok, nem volt hiába.
Igen, ez egy kicsit olyan emelkedettebb régióba viszi, és akkor kicsit olyan biztatás talán.
És a következő képen viszik temetni Jézust.
Igen, hát itt ugye a nagyhírű torinói lepel, beburkolták a testét a lepelbe, és viszik ki a temetőbe. Hát ez is egy teljesen szokatlan ábrázolás. És itt viszik ki a tanítvány, Arimetai József, az édesanyja és Mária Magdolna a temetőbe. Sötétség van, itt már a csillagok ezüst színűek.
De itt, minthogyha már vegyülne a népi festészet az egyházival, olyanná váltak, tehát felmagasztosultak a szememben az alakok, akik megjelennek a képen.
Igen, és itt tulajdonképpen a gondolomber ez a templomoknak a falfestészeti anyagára, tehát azok a formák, a színek nem, hiszen a falképek azok fakók, ugye tompák, mint én itt a színeket erőteljesen használtam.
Ott pedig már görgetik a sziklákat, hogy a szikla sírba helyezzék.
Minden sötét, itt már sötét az ég, itt nincsenek csillagok. Ugye ez a legmélyebb pont.
De a következő kép, minthogyha több dimenziót ábrázolna, megmarad a földön, itt, akik siratják, akik dárdával nyomorgatták, azok is befogják a szemüket attól a fényességtől, mert abban a fényességben már nem a földön, de ott van Jézus.
Igen, itt ennél a képnél egy apokrif iratnak a feldolgozását vettem alapul. Ez nem hivatalos irat, ez Poncius Pilátusnak a visszaemlékezései. Most ez nem hiteles, tehát az egyház nem fogadja el. De Londonban ez megvan. És Pilátus azt mondja, hogy amikor a papok bejönnek hozzá, hogy kérem szépen, ki kéne rendelni a katonasságot a sírhoz, mert el fogják lopni a holttestet a tanítványok, és akkor azt híresztelik, hogy föltámadt, és akkor egy lázongás lesz. És Pilátus azt mondja, hogy nem az én dolgom őriztetni, ez a ti dolgotok. És akkor kirendelik a templom őrséget. Kirendelik a papok, és ők őrzik a sírt. Na most Jézus föltámad, másnap reggel kérdőre vonják őket, hogy mi volt gyerekek az éjszaka. Hát ott kellett nektek vigyáznatok. És Pilátus ezt írja, hogy az őrségnek a parancsnok azt mondja, hát, hogy elaludtunk, el az igazság. És akkor Pilátus még szorongatja őket, és akkor a templomőrség parancsnok a kivallja, hogy a fiúk elaludtak, de ő fenn volt, mert ő volt a parancsnok, és egyszer csak egy óriási fényesség támadt, nem lehet elmondani, azt se tudja, hogy mi történt, szinte megvakult, és azt se tudja, meddig tartott, és utána ott látta, hogy a kő nem volt ott a sírbolt előtt, és a sírbolt üres volt. És akkor hogy? Hát én nekem azt mondták, hogy elaludtunk. Tehát ugye inkább jobb, ha azt mondják, hogy elaludtunk, mint hogy föltámadt. És akkor Pilátus azt szűri le belőle, milyen jó, hogy nem adtam oda a katonákat az őrségbe. És milyen jó, hogy ez az ő dolguk, hogy mi történt és mit csinálnak. Na most ez, amit elmondtam, ez nem hivatalos. A képen az van, hogy a katonák, akik elaludtak, a nagy fényességre felriadnak, a szemüket eltakarják, mert szinte megvakítja őket, és Jézus föltámad, a fény felszabadul.
Megjelenik a naphold, de a nap és a hold már virággá alakul.
Igen, mert mind a kettő az egy erdélyi templomból, a gelencei templomnak a festett mennyezet kazettáiról vettem a mintát. Hogy ez ilyen. Thank you.
Azt hihetnénk, a református vallás nem őriz képeket Jézus megváltó szenvedésének történetéről, de a Passió kiállítást a Józsa Judit galériában megnyitó Berecki Zoltán lelkész figyelmeztet arra, miről is szólnak a kazettás mennyezetű templomok szimbólumai.
A kiállítás nagyon fontos, mert a magyar kereszténységről szól. És ezek a magyar keresztény képek azért nagyon fontosak ma, mert a keresztény ős képeket tartalmazza. Az ősképek pedig valamikor nagyon-nagyon régen keletkeztek, és az ősképeket használta fel a kereszténység az egész rendszernek a megalkotásához. És ezekhez a nagyon régi ősképekhez nyúl vissza János.
Manapság pont ez van veszélyben, az ősiség másrészt a kereszténység.
Ez egy oktatási vagy pedagógiai és politikai kérdés most, még ez a kiállítás is, mert meg kell tanulni újra, hogy mi az, hogy kereszténység. Keresztény egyházak, katolikus, református és a többiek megőrizték egy nagyon is körülhatárolt, dogmatikailag rendkívüli, erősen lezárt rendszereket. De az, amit ma egyházaknak ismerünk, azok nem ilyenek voltak mondjuk 500 évvel ezelőtt, a reformáció idején, és a református egyháznak is rengeteg olyan képe van, ami a szent képekkel azonos értékű, ezek a mennyezet kazetták. A szentképek is az Isten igéjét közvetik itt, és a mennyezet kazetták is. Csak ezt nem tudtuk régebben, ez az elmúlt néhány évben lehetett felfedezni, és a reformátusok és katolikusoknak a néphite is megőrizte ezeket az ősképeket. Nem csak arról van szó, hogy a egyházakat segítsük azzal, hogy ilyen szentképeket, vagy keresztényképeket, vagy ősképeket fest János, hanem sokkal fontosabb az, hogy az egyházon kívülre rekedt, vagy kívülre lépett, vagy kiperemedett emberek számára, akik keresztény kultúrában akarnak érni, újra meg tudják tanulni, főleg a fiatalok, újra megtanulhassák ezeket az ősképeket.
Ezért is olyan fontos, ugye, hogy nem a hagyományos stáció menetet festette Molnár János, hanem azt, amit az ember belül érez, amit gondol, amire tanítja ez a szenvedéstörténet.
Ha az egyházi gondolataink, az egyházi szokásaink, az egyházi képeink felől nézzük, akkor valóban így van. De hogyha a népi kultúrában megmaradt gyökereket vizsgálom, akkor abban a pillanatban ugyanazok a képek jönnek elő, mint amit János festett. Tehát ő azt a megfoghatatlan hagyományt őrizte meg, amit az egyház mindig pontosít. És amikor valami megfoghatatlan dolgot pontosítok, akkor nyilván valamilyen módon sérül. János visszanyúl azokhoz a lehetőségekhez, amikor a legősebb és legfontosabb a dolgokat tudja előadni, a valósággal találkozik. Tehát a hagyomány és a valóság, vagy a ősképek és a valóság. A mai valóság köszön vissza ezekről a képekről.
és nagyon is a mának szól. Azzal kezdte tiszteletes úr is, hogy magyar keresztény képek ezek, mert a festő jászgyökerű, elkötelezett magyar, és úgy érzi, hogy ha valamit ma félteni kell, és újból szólni róla, az épp a kereszténység és a nemzet védelme.
Igen, itt Európa közepén is. Érdekes módon a magyar művelődés, vallási gondolkodás vagy emlékezés egy csomó olyan dolgot őrzött meg, ami sem az egyik, sem a másik nagy egyházban nincs benne. Rengeteg képet, gondolatot, mesét, népi imádságok tömegét.
Valahogy legbelül az emberekben megmaradt.
Meg. Hiszen az marad meg, ami az eredeti keresztény ősképeket tartalmazza. És hogyha ezeket elkezdjük vizsgálni, akkor kiderül az is, hogy István király előtt is az itt lévő magyarság, az itt lévő népesség keresztény műveltségi volt, hogy milyen vallást követett, azon lehet vitatkozni, de a műveltsége a képek alapján, az ősképek alapján, azok olyan képeket, vagy olyan ábrákat, olyan díszítéseket alkalmaztak, amelyek bírták a keresztény ősképeket, hogy ismerve Jánosnak a korábbi képeit is, meg hát a mindennapi életünket, és a nehézségeinket, és a fájdalmainkat, és a örömeinket. Az az érdekes, hogy ezek képek között nagyon sok világos, színes kép van. Itt a színek előjönnek, és ezek nagyon-nagyon bátorítóak, és nagyon-nagyon kell ma az embereknek adnak a világos és színes képek, nagyon-nagyon fontosak, mert ez hozza azt az eredeti tartalmat, ami maga a kereszténység, vagy Jézus Krisztusnak a jelenléte közöttünk.
Akármilyen szörnyű, mert azért szörnyűséges szenvedésen ment át Jézus, mégis ad valami reményt, tehát rá lehet érezni arra a szeretetre, amivel felénk fordult, és amiért föláldozta magát.
Igen, mi magunk, tehát a mai életben is ezt a szörnyűséget éljük meg, hogy egy bármely pillanatban eltörölhetnek bennünket. Sőt, mi magyarok megértük egy párszor, hogy meg is próbáltak eltörölni bennünket. Én erdélyi székely származék vagyok, ennek következtében még többet értem ebből meg, hogy itt radírozzák az embernek a családját, az életét, a múltját, a nyelvét. És nem csak ez, hanem hogy az egész Európának mai élete egy rendkívül nagy veszélyben van, hogy már mi belegondolunk, hogy óriási nagy változások előtt vagyunk, és nagyon nagy veszélyben van az emberiség, és hogyha az unokáinknak valamit biztatásként akarunk mondani, hogy na milyen lesz az ő életük, hát akkor inkább csak hümbögünk. Ja Istenem, mit mondjunk az unokáknak, hogy milyen lesz az ő életük? Hát, ami most van, az csak nehézség és fájdalom, és ezekre jönnek ezek a képek, hogy azért nagyon nagy reménységünk továbbra is Jézus Krisztusnak a jelenléte.
Molnár János a képeivel, a festészetével üzenetet közvetít. Úgy gondolom, hogy ég és föld között. Tehát nem csak nekünk ad ezekkel a képekkel.
Hát ez egy üzenet. Egyrészt a közösségnek, ahol élünk. Másrészt pedig az ég felé, hogy, bocsánat, vettük az adást. Igen, tudjuk, hogy hogyan kell élni, hogyan kellene élni. Tudjuk azt, hogy jónak kell lennünk, barátságosnak kell lennünk, kedvesnek kell lennünk az embertársainkkal, és komolyan venni azokat az intelmeket, így mondom, azokat az intelmeket, amelyik az emberi erkölcsöt szabályozzák. És egy művész, aki a léleknek az embere, mert azok vagyunk, mi nem az agyunkkal gondolkozunk, mi a lelkünkkel veszük az adást, és ezért a művész visszaüzen az égnek, hogy igen, tudom, miről van szó, tudom, hogy kell viselkednem, bizonyos szempontból példát kell mutatnom az életemmel, a viselkedésemmel, de legfőképpen a műveimmel, mert remélhetőleg valami csak megmarad az ember után, és akkor azokat majd megnézik mások is, és akkor nem azt fogják mondani, hogy na, Molnár János miket festett, vagy hogy festett, megnézi a képet, és mondjuk ennél a jeleneteknél megnézi, hogy hát nem szabadna ilyen gonosznak lenni, mint ahogy itt verik ezt az embert. Nézd, ez az ember milyen türelmes, és hogy viseli el. Hiszen meg volt neki szabva a sorsa, és ebben a tisztában volt. Nézd meg ezt az anyát, hogy hogy szenved, hogy hogy agódik. Nézd meg azt a tanítványt, hogy milyen hűséges, még mindig leveszi a keresztről Jézus testét, kiviszi a temetőbe, tehát szolgál, amíg csak lehet. És reméljük, hogy egy néző ezeket a dolgokat, hogyha belegondol, már pedig úgy is belegondol, mert egy kiállításra az jön el, aki érző ember. Tehát akit nem érdekel, az úgyse fogja jönni megnézni. De egy érző ember, akkor előbb-utóbb ezeket végig fogja gondolni. És ha ezt az üzenetet, ahogy mondta a Klári az elő, hogy üzenet, ha ezt az üzenetet közvetíteni tudom az ég felé, hogy igen, tisztában vagyok vele, hogy mi a dolgom, és közvetíteni tudom embertársaim felé, hogy nézzétek, ezt szeretném megmutatni nektek, erre szeretném felhívni a figyelmeteket.
Ezeknek az intelmeknek ilyen haragos, rossz időben, amikor az igen és a nem sem azt jelenti, mint régen, és valójában a világban, a hazugság természetesnek tűnik, és nem tartják bűnnek, mert a világ kifordult önmagából. Hogyan lehet megmaradni mégis íme igazat beszélő festőnek?
Akkor, hogyha tudjuk az erkölcsöket, tudjuk, hogy hogyan kellene élnünk, és akkor meg is próbálunk úgy élni. Mindenképpen megpróbálunk úgy élni. És amit beszélgettünk, amikor lent mentünk, néztük a képeket, hogy az árulás, ami tulajdonképpen a hazugság, amit most mondott, hogy a hazugság elfogadhatóvá válik. Hát hogy válhat elfogadhatóvá a hazugság? Hát hogy létezik az, hogy ezzel együtt lehet élni, hogy hazudik nekem, én is hazudok a másiknak? Hát milyen dolog ez? Ez abszolút erkölcstelen, abszolút az emberi életnek az alapvetését üti agyon, hogy nem bízhatok meg a másik emberben. Hát ez abszurdum, így élni nem lehet. Tehát nem lehet az, hogy a hazugság uralkodjon, hogy a hazugságot elkönyveljük, hogy hát egy kicsit füllentett, hogy nagyon füllentett. Na de hát, ugye szlengben, hát ilyen az élet, hát te rákényszerült. Nem, nem.
A legrosszabb az, amikor valami nem az, ami.
Hát ez is a hazugság. Láttatja az a valaki, hogy az olyan, amilyen, de közben nem az. És ugye a legszörnyűbb a hazugság. Ő tudja, hogy hazudik. És szándékkal becsapja a másikat.
Jász gyökerekkel rendelkező, hogy már utaltunk is rá, elkötelezett magyar. Nem félti egy kicsit a népét, a nemzetét ezektől, az időktől?
De nagyon, nagyon. Hivatalból nem lehetek pessimista, de hát itt nagyon csúcs dolgok vannak és történnek az utóbbi időkben. A közéletnek az a nyomasztó, sötét és alpári hangvétele, ami az egyik oldalról nyomásként eluralkodik. És ezt az ember nap mint nap hallgatja, hogy az embert nem hagyják békében élni. Itt alpári. Emlékszik, Klári, amikor az átkosba, nem a Horthy átkosba, hanem ebbe az igazi átkosba. Emlékszik, hogy az embernek volt a családja, és voltak a barátai. És ott a kis mikrovilágában jól érezte magát.
Hogyha éppen nem tartóztatták le, és nem zárták börtönbe.
De hát a mikrovilágunkban menekültünk, és ott éltünk kis közösségekbe. Most a világ kitárult, itt vagyunk a nagy közösségbe, és az ember néha azt érzi, hogy hát inkább vissza kéne megint menni abba a kis mikróba, és ott jól el vagyunk a magunk köreiben. Mert itt ebbe a nagyba, itt el kell viselnünk a közösségnek a különféle hazugságait. Mondjak egy anekdótát? Nekem 3 évvel ezelőtt, ez a jársághoz kapcsolódik, Oszétia Alániában volt kiállításom. Csoportos kiállítás volt, és 10 napig kint voltam Oszétiában, Alániában. És ott a tenyerükön hordoztak, mert ugye, mint Jászt, elkönyveltek testvérnek természetesen, és ők bennük egy nagyon él ez a tudat a mai napig. És akkor egy nagyon érdekes kijelentés lehet többféleképpen értelmezni, de én egyféleképpen értelmezem. Egy vacsorán miniszterelnök helyettes adta a vacsorát. És mondott egy beszédet, és ott többek között azt mondta, hogy nagyra becsüljük a demokráciát, nyugaton a demokrácia van, és ez nagyon szép dolog, és ez nagyon előrevívő, és ezt nagyon tiszteljük. De nálunk soha nem lesz demokrácia. Megütődve nézek, rám néz, és azt mondja, mert nálunk rend van. És ebből azt én szűrtem le, hogy a demokrácia az nagyon sok rossz dolognak is teret enged.
Hát legalábbis a most annak nevezett nyugati demokrácia, mert a neoliberális eszmékkel van tele.
Igen, de hát az Alan vezér ezt nagyon egyszerűen fejezte ki, hogy nálunk rend van.
Voltak éppen ilyesmit akar elmondani, azt hiszem, a képeivel is. A hagyományok őrzése, a hit megtartása és a magyarság megtartása, nemzetben való gondolkodásmód, ezt sugározza, ez a most megnyílt kiállítása is a Passió.
Ez egy szenvedéstörténet, szószoros értelmében. Ez egy, mint az egész evangélium, ez egy példázat. Nyilván van egy nagyon magas röptű erkölcsisége, és nyilván van egy ilyen nagyon gyakorlatias rejtettsége, mint Jézus Krisztus minden beszédének, és amikor beszél és rászólnak a tanítványok, hogy hát miért beszélsz így, miért nem mondod meg pontosan, ahogy van, mert mindig példázatokat mond. És akkor szűrd le belőle pajtás, hogy gondolk, mit mond?
Te is.
Igen, gondolkodj egy kicsit is te. Nyilván ebben a szenvedéstörténetben is vannak olyan dolgok, amin el kell gondolkozni. És ezért próbálom, amit mondott az előbb, hogy a képet rendbeszedni, pontosan megjeleníteni, ami ott van. Például odáll mögém a feleségem, s vestem azt, amikor Jézus a kereszten van, megfeszítve, s folyik a vér. Tehát eljutottam odáig, mert így képenként mentem előre. És akkor megáll a Márti mögöttem, és azt mondja, na, ez már szép, ezt szeretem. Mondom, ezt szeretem, mit szeretsz ezen? Hát folyik a vér, ott szenved ez a szerencsétlen. Hát azért, mert nincsenek rajta a gonoszok. Ugye az előző képeken ott voltak a katonák, ott voltak a korbásosok. Tehát egy szenvedéstörténet egy bizonyos részét sokféleképpen lehet értelmezni. A sokféle kép értelmezésben ezt, amit mondtam, történetet. Ebben két dolog van benne. Ott van a szenvedés, és ott van egy fennköltség. Mégis egy ilyen sugallat van benne, és nincsenek ott a gonoszok. Ő szenved Isten akaratából, a teremtő akaratából, szenved az embertársaiért, hogy ezért példát mutasson mindenkinek, hogy ime a hitemért, a gondolkodásmódomért, a halált is, kérem, a halált is, kedves embertársaim, nézzétek meg, a halált is vállalom, és ime látjátok, itt vérzek, és itt halok meg. És akkor aki ezt nézi, az láthatja, hogy érdemes élni becsülettel. Hát érdemes élni. Hát nyilván van egy magasabb rendű igazság a Földön. Tehát ez az egyszerű dolog, amit a feleségem ilyen jól megfogalmazott, nincsenek rajta gonoszok. Kétértelmű a dolog. És ki lehet bontani nagyon magas szintű erkölcsiséggel, és egy nagyon egyszerű, profán dologgal azt a helyzetet, ami ott megjelentődik. Na most, hogy ez sikerüljön, ahhoz végig kell gondolni pontosan mindent, minek hol van a helye, a kompozíció, tehát a hagyományos festészet, anatómia, kompozíció, egymáshoz való elhelyezkedés, a színeknek az aránya, ő milyen ruhában van, jelentéktelen, másmilyen színre kell festeni. Tehát mindent végig nem akkor jön az emberbe, amikor fest, és művészi ihlet elkapja, és akkor ide teszem oda, nem. Rendnek kell lenni. Amit mondtam, jönnek az esetlegességek, persze, és az néha olyan szépé tudja tenni a képet, olyan emberivé. Ott van az első képen, ha megnézik, festettem a képet, Júdás gonoszul ott, megcsókolja Jézust, ott van a templomszolga, a haja úgy áll, mint az ördögnek a szarva, olyan vöröses is, ilyen képletes, amit festek. És akkor, amikor festettem a képet, raktam fel olyan expresszíven a fát, a lombokat, és akkor rakom fel, és másnap reggel nézem a képet, és nézem, és ott Jézussal szembe, ott a földön, ahol ilyen kusza fűcsomókat festettem, egy madár. Nézem, tényleg egy madár. Akkor kiegészítettem a szárnyával, a csőrét kicsit pirosra vettem, és ott van egy madár, és néz föl alulról Jézusra. Hogy került ez ide? Hát én festettem oda, én voltam. Esetleg ilyen történhet. De már az, hogy mondjuk Jézus zöld köpenybe legyen, hát az nem történhet meg, mert éppen impresszión volt, az lehetetlen. Egy madárkót megjelenhetett éppen, de a gonosz nem lehetett másként, mint ahogy. A poroszló nem lehetett másképp, mint ahhoz, mert azt már elgondoltam. Azt pontosan felvázoltam, tudom, hogy mit akarok. Ilyen esetlegességek feloldják a dolgot, de de a rend, a komponáltság az nagyon fontos, mert elúszik a képnek a tartalma, hogy nem az jelenik meg, amit szeretnék. Hogy ki tudjam magamat úgy fejezni a képen, hogy az pontosan látszódik, hogy mit akartam ott. Tehát itt nincs az, hogy fordítva teszem fel a képet, mert úgyis jól néz ki. Ugye a mostani modern művészetben. De ez egy átgondolt programfestészetnél ez nem történhet meg. Mert nálunk rend van.
Molnár János festőművész merész színvilággal festette a passió képeit, formavilágát, a népi festészet, a középkori falképek és a nem mindig hivatalosan is elfogadott történelmi leírások inspirálták. Megmutatja, micsoda erő kellett ahhoz, hogy az Isten fia Jézus vállalja ezt a szenvedést. A kiállítást Berecki Zoltán lelkész nyitotta meg, aki megmaradásunk reményét abban látja, hogy Jézus most is velünk van. A tárlat az ünnepnapok alatt zárva lesz, de azután június 2-ig tekinthető meg a Józsa Judit galériában. Köszönöm hallgatóink figyelmét. Jövő csütörtökön ismét jelentkezem, addig is áldott ünnepet, boldog feltámadást kívánok. A szerkesztőműsorvezető Perjés Klára.